Hálát adunk, kegyelmes Istenünk! Mindig egyszerű gyermeki szívvel, minden vasárnap délelőtt, amikor itt lehetünk együtt. Köszönjük, hogy áthoztál az éjszakán. Életünket meghosszabbítottad, erőnket megtartottad. Nem a magunk erejéből jöttünk el. A te kegyelmet hordozott és tartott meg. Add meg irgalmasan az Úr Jézus Krisztusért, hogy legyen számunkra ez az óra hasznos. Építse bensőnket, vigyen közelebb hozzád, távolítson el jobban a bűntől. Nevelj és taníts minket a hit útján járni, Krisztust becsületesen követni. Amen. Isten igéjét a Zsoltárok könyvéből olvasom. A 73. Zsoltár néhány versével, a 21-től az új bibliafordítás szerint. Ha keseregne a szívem, és sajogna a bensőm, akkor olyan ostoba és tudatlan volnék veled szemben, mint az állat. De én mindig veled leszek, mert te fogod jobb kezemet. Tanácsoddal vezetsz engem, és végül dicsőségedbe fogadsz. Nincs senkim rajtad kívül a mennyben, a földön se gyönyörködöm másban. Ha elenyészik is testem és szívem, szívemnek kősziklája és örökségem, te maradsz, Istenem, örökké. Bizony elpusztulnak azok, akik eltávolodnak tőled. Kiírtod mindazokat, akik elhagynak téged. De nekem olyan jó Isten közelsége. Uramat, az Urat tartom oltalmamnak, hirdetem minden tettedet. Foglaljunk helyet. Nem olvastam végig az egész Zsoltárt, mert nagyon hosszú, és a figyelmünkkel úgysem tudnánk követni. Még ez is egy kicsit sok, amit most elolvastam, de annyira összetartozik, hogy kár lenne széjjel választani. Egy belső viaskodás van benne leírva. Minden imádságban ott van az imádkozónak a lelki képe. Én nem tudom, a testvérek hogy szoktak imádkozni. Én minden bántó szándék nélkül kell, hogy mondjam, de sajnálom azokat, akik még mindig régen megtanult imádságokat mondanak, és azzal fárasztják az Istent, hogy elismételnek valamit, ami gyerekkoruk óta, 6 éves vagy 10 éves koruk óta, vagy a konfirmáció óta megtanultak, és azt mondogatják. Éltét egy idős bácsi, eltemettük már, aki azt a kis reggeli imát mondta, amikor vittem neki az úrvacsorát, amit ő még az anyukájától tanult 6 éves korában. Úgy meg is illetődtem, de sajnáltam azt az idős embert, nem jutott tovább. Az imádságban benne van az ember lelki képe, egész lelki állapota, tükröződik az Istennel és az emberekkel való kapcsolata. A Zsoltár elején arról van szó, hogy megingott a hit a Zsoltárírónak. Egy kicsit testi szemmel kezdett széjelni, nem lelki módon. Azt látta, hogy az istentelen, hitetlen, a gonosz, a ravasz, az álnok halad előre. Ő pedig azt mondja, én meg őriztem a szívemet, tisztaságban is annyi bajom van. Megzavarodott, mikor az ember leveszi a szemét a hatalmas Úrról, és levesszük a szemünket a keresztről, ahol annyira megaláztatott és megcsúfoltatott Jézus, hanem széjjel nézünk, akkor megzavarodunk, mikor csak idefele, ami szemünk előtt van. Ez mindig így volt, és így lesz, hogy Kain mindig megöli Ábelt. Mindig. Sodoma mindig Sodoma lesz. A bűn mindig kikacagja az Isten dolgait. Föl kell emelni a tekintetünket, és amikor annyira megzavarodott, ezt mondta, hiába tartottam tisztán a szívemet, hiába mostam kezemet ártatlanságban, csapások értek minden nap, fenyítések minden reggel. Már arra gondoltam, hogy én is úgy beszélek, mint ők, a hitetlenek, hogy nincs Isten. De ezt mondták, honnan tudná ezt az Isten? Lehet erről tudomása a felségesnek. Így gúnyolódtak. Már-már majdnem elsodorták ezt a Zsoltárírót. Végül elmentem Isten szent helyére, és megértettem, hogy milyen végük lesz. Bizony el fognak pusztulni egy pillantás alatt. Pusztulásba döntöd őket. Azért mondom ezzel, ha valakinek meginog a hite, vagy olyan kétség lepi meg. Én is vagyok sokszor, hogy nincs kedvem imádkozni. Semmi kedvem a Bibliához. De ezt a kedvetlenséget le kell győzni. Akarni kell. Ez olyan dolog, mint amikor beteg az ember, és nincs étvágya. Ráparancsolnak, hogy egyen. És mindjárt jobban van. Soha ne legyen úgy, hogy nincs kedvem olvasni. Most nem tudok imádkozni. Mikor úgy érzem, hogy most nincs kedvem a Bibliához, akkor biztos nagy szükségem van rá. Akkor van rá legnagyobb szükségem. Mikor nincs kedvem imádkozni, akkor vár Isten engem a legsürgősebben magához. Olyankor szokta az ördög az embert, hogy elálmosítani, elkedvetleníteni. Bement az Isten szent helyére. A zsidó embernek egyetlen ilyen szent helye volt, a jeruzsálemi templom, az egyetlen templom az országban. Minden kis faluban volt imaház. Ahogy egy kis zsidó település, 5-6 zsidó család egy helyen összejött, rögtön csináltak egy kis zsinagógát, egy kis imaházat. De minden évben legalább egyszer, férfiak általában 3-szor egy évben felmentek, felgyalogoltak, mert nem nagyon telt mindenkinek arra, hogy összvért vegyen, felmentek a jeruzsálemi templomba. Ott az Isten erőt, mikor úgy megállt, lecsendesedett, akkor látta meg, amit itt olvastam, hogy bizony sikamlós talajra állította, pusztulásba döntöd őket. Mindig azt kell, hogy lássuk, és arra kérem a testvéreket, hogy sose azt nézzék, ami most úgy sötétlik előttünk. Megint eszembe jut egy nagyon kedves, gyönyörű, szép férfi, katonatiszt volt, egy ismerősünk. Nem volt élő hite. Ritkaság a katonaságnál, hogy valaki annyira szeresse a feleségét, ez rendkívül szerette. Volt két kis gyermekük, és a felesége temetése után nem sokkal ott a temetése, a temetőben a felesége sírjánál hőbe lőtte magát ez a szép, egészséges férfi, ott hagyva a két gyereket. Csak azt látta, hogy akit annyira szeretett, elveszítette. Nem tudta fejebe emelni a tekintetét. És azért itt kezdődik, hogy ha keseregne a szívem és sajogna a bensőm, akkor olyan ostoba és tudatlan lennék. A gyászt, a betegséget, a csalódást, a bajokat, testünkben lévő sok nyűgöt, higgyétek el, úgy meg kell küszködni. A gyerekszünk egy szenvedés, ma itt futkostam 20 percig a szemüvegem után. Ezt alázatosan el kell viselni, hogy mindent föl kéne írni már, de amire felírom, azt is elfelejtem, hogy hol van. Ez így megy, mindig nehezebb és nehezebb lesz. Megrendülve értesültem néhány kedves öreg barátomnak a halála körülményeiről, és még fiatalabb voltam, azt hittem, hogy ez nem létezik, hogy ahogy megöregedtek, egyik itt volt a gáz, csapott véletlenül, a másik a víz csapott, rengeteg kár és bajt szereztek a családnak. Nem emlékeztek már semmire. Valahogy lassan minden elvétetik. De ha az ember csak ezt nézi, akkor kétségbe esik. De az igében az van, ha keseregne a szívem, sajnodna a bensége, olyan ostoba lennék, mint egy állat. Át kell magunkat küzdeni. Itt, akik itt vannak, mind mennek lassan a fele, hogy egyre kevesebb az erő, egyre rosszabb a látás, egyre keservesebb az éjszaka, nem bírjuk már az ételeket, amiket szerettünk, hamar elfáradunk, szívdobogás, rosszul lét, feledékenység, hallás romlik, minden romlik. De ha e fölött elkeseredünk, akkor vagy az öngyilkosság jön, vagy a búskomorság, vagy egy elmezavar, vagy vad rossz indulattal teli ideges öreg ember, öreg asszony, sok ilyen van, hogy nem jó közelükbe lenni. De ha az ember úgy tekinti, hogy Isten előkészít engem, hogy mindent letegyek. És ilyenkor gondolja az ember meg, hogy amikor még frissebb volt az értelem, az emlékező tehetség, jobb volt a látás meg a hallás, hogy használtam fel. Most jó lenne visszakapni a 20 évvel ezelőtti képességeket. De nem, hogy több lenne, hanem elfele vétetik. Azért tényleg úgy van, most különösen egy olyan érdekes időt élünk, bizony sikamlós talajra állítottad őket, itt a hitetlenekről beszél ezekről, akik mondják, honnan tudná ezt a felséges. Mi most egy különös történelmi időt élünk. Ilyen nem volt még az emberiség történelmében soha. Még soha nem alakultak birodalmak, amelyeknek egyik programja volt, hogy tagadják és megvessék az Isten. Mert az a római birodalom, vagy görög, vagy bármelyik, mindegyik pogány kifaragta, kiöntötte, lerajzolta, lefestette a maga Isten képeit, voltak elképzelt istenei. Mindegy, hogy a napot, holdat, csillagokat imádta, de valakihez ragaszkodott. De ugye most átértünk egy szovjet birodalmat, átértünk kommunista uralmakat, amelyeknek harcos ateistákat, akiknek programjuk volt Isten ellen hadakozni. Mi az eredmény? Lágerek, börtönök, megnyomorított emberek, csőd, agyagi összeomlás. Sikos talajra engedte az Isten. Az egész világ előtt megszégyenült az istentelenség, az egész világ előtt. Én is fizettem az árát, sokan vagyunk. De megszégyenült az egész világ előtt az istentelenség. Hova lehet jutni Isten nélkül? Isten nélküli rendszer hova jut? Most kapkodunk mindenfele. És a nagy Szovjetunió is. Ha nem kap kölcsönt, összeomlik. Kitől kéri? A mindig szidalmazott kapitalistáktól. Ahol azért vannak templomok, ahol szabad a vallás. Ahonnan hozzák a Bibliát keletre. Megmutatta az Isten, hogy nem ő csúfoltatott meg, hanem az istentelenek csúfoltattak meg. Ezt el kell mondani, és látni kell. És még figyeljünk csak vissza egy kicsikét. Most sok ember próbál átalakulni, a színeit megváltoztatják. Akkor, amikor ez volt a program, az ég ellen is feltátják szájukat, nyelvükkel megszólják a földet. Ezért fordul feléjük a nép, sok embert elbolondítottak. Moholisszák szavaikat, mint a vizet. Mennyi hazugság volt az újságban, rádióban. Most égetik halomban a könyveket. Csak a múzeumok őrzik meg, hogy lássák az utódok, hogy micsoda hazugságban éltek a népek. Azért kell ezeket elmondani, hogy kicsit térjünk magunkhoz, hogy áldott legyen az Isten, hogy ez a könyv, ez nem csúfolthatott meg. Ez a könyv nem vallott szégyen. Ezt a könyvet nem kell átlapozni, kiszaggassunk néhányat. Én átéltem ott itt éjszakon, amikor a lágerből kiszabadulva gazdasági felügyelő lettem, hogy jöttek a parancsok, a úgynevezett vörös saroknak, a kommunista kultúrszobának a könyveiből. Ki kellett tépnem a Sztálin képeit, meg a Bériát, meg a többieket. Azért meg, ha valaki csak megszakította volna, 10 évet kapott. Megmutatta az Isten, hogy ez a könyv nem csúfoltatik meg. Bibliából nem kell egy lapot se kitépni. Se nem kell átírni. Nem avult el, nem vallott szégyent. Ahogy igaz volt 1000 évvel ezelőtt, most is igaz. Azért mondom ezt, hogy ha keseregne a szívünk, azért vigyázzunk. Akkor keseredünk meg, ha nem a Biblia alapján állunk. Nagyon keményen ítéli meg az oltáriról önmagát, olyan súlyos szavakat használ, olyan lennék, mint egy tudatlan ostoba állat. Milyen félelmes, nehéz ítélet saját magával szemben, és a testvéreket is arra kérem, és magamnak is mondom, hogy ha megkeseredtünk, szinte kérdőre vontuk az Istent valamikor valamiért, meg kell bánni, és meg kell ítélni. Bocsánatot kell kérni. A fájdalmak voltak, vannak és lesznek. Nekem a vasárnap mindig fájdalmas lesz, mert vasárnap temettem el a feleségemet. De van a vasárnapnak egy vigasztaló oldala is. A börtönben az Istennel egy élő szövetséget kötöttem a beregszászi börtönben, a Rózsa Sándor börtönszobájában, a vasárnapon. Ezért két oldala van a vasárnapomnak. És nehéz a csütörtök is. Akkor ragadtak el otthonomból, születésnapomon, és csütörtökön halt meg a feleségem. Vannak fájdalmak. Minden vasárnap, minden csütörtök egy át kell újra élni. De megvigasztalódva, de erőt véve, de fölfele nézve. Azt jelenti, közelebb hozzá, hogy jobban bírjam. Erősebben kell fogni Krisztus kezét, hogy mondta a Zsoltár író. De én mindig veled leszek, mert te fogod jobb kezemet. Na, most talált magára. Most van rendben. Ezt ne felejtsétek el, akármilyen sáros hullámok jönnek, belül bennünk annyi nyavaj a testi lelki, de a kezem, ha Krisztus kezében van, olyan jó ezt tudni, és amit mond, igazán mondja, de én mindig veled leszek. Megítéli a kételkedő múltját, és kezét az Isten kezébe helyezi. Jó, ha magunkkal is komolyan és keményen beszélünk. Az egyetlen helyes döntés ez, én mostantól kezdve mindig veled leszek. Kérem a testvéreket arra, hogy próbáljuk ezt bevezetni. Én is megküzdöm magamba. Olyan hosszúak az éjszakák, a nappalok egyedül, napokig senki. De nem is kívánom csak a csendet. Gyermekeimnek megírtam, hogy most ne látogassatok. Ha jöttek, szép szeliden hamar elengedtem őket. Kell a csend, kell az egyedüllét. De ez nem a kétségbeesés, nem a keserűség, hanem az Isten előtt sok mindent meg kell a saját szívünkkel beszélni. Akkor elveszítünk valakit, a ő helyére is a Krisztus közelségének, jelenlétének kell jönni, akkor az egyensúly helyre áll. Akkor az ember már nem sír, hamar felszáradnak a könnyek. Mindig veled leszek. És így folytatja. Te fogod jobb kezemet. Ha valakinek a kezét, a kicsi gyenge kezet egy erős kéz fogja, ez azt jelenti, hogy az erős vezeti a kicsit a gyengét. Mert mi sokszor úgy vagyunk, amikor imádkozunk, hogy mi szeretnénk azt a nagy erősen oda vezetni, meg úgy vezetni, ahogy mi akarjuk. Sokszor szeretnénk az Istent vezetni a mi útunkra. De a Zsoltáréről helyesen látja, hogy te fogod. Tehát a kezem a kezébe van. És akkor következik, aminek következni kell. Tanácsoddal vezet engem. Ehhez alázat kell. Vajon, ha most felelni kellene, hogy hogyan érünk mi? Mondhatom-e én azt, hogy engem az Isten tanácsa igazgat, mert ő ezt mondta, tanácsoddal vezetsz. Honnan tudom, hogy mi az Isten tanácsa? Ki mondja meg? Ez a könyv mondja meg. Nem lehet máshonnan kiolvasni. A teremtett világban látok egy bölcs, hatalmas, fenntartó, teremtő, kormányzó erőt. De ebből nem kapok tanácsot. A tanács itt van. Testvérek, minden nap le kell a Biblia mellőzni legalább egyszer. Tisztelettel, alázattal, figyelmesen kirázni a fülünkből, szívünkből az ajtót, hogy Jézus mondta, hogy zárd be a belső ajtót, atyád elé mégy. És ott mindent el lehet mondani, ott mindent ki lehet takarni. És ott jön a tanács. Milyen furcsa, amikor az emberek hirtelen nehéz, zavaros helyzetbe kerülnek, akkor ügyvédhez mennek, vagy orvoshoz, ismerősökhöz, szaladgálunk, rokonokhoz. De jó lenne az ember tudná a tanácsot. De hogy én ezt a tanácsot megismerjem, ez azt jelenti, hogy nekem a Bibliát is jól kell ismerni. Ha nem ismerem jól a Bibliát, nem tudok eligazodni. Az ördög, mikor megkísértette az Úr Jézust, a Bibliából is idézett. Azt mondta neki, most felmegyünk a templom tetejére, te meg szépen leugrasz, leereszkedel, az egész nép látja, hogy nem ütöd meg magad, meg van a zsoltárokban írva, tényleg Jézusról volt megírva, angyalok őriznek, hogy meg ne üss lábadat a kőbe. Angyalok őrizték az Úr Jézus életét, mert sokféle gonoszter volt ellene. Idézte az ördög a Bibliát. De Jézus Bibliával felelt. Távozz tőlem, mert megvan írva, hogy ne kísérd az Urat, az a Istenet. Tudni kell, hogy melyik bibliai helyre kell nekem most a lépésemet alapozni. Melyik igéhez kell most igazodnom. Még fiatal lelkész vendég voltam, 21 éves. Bejött az egyik lakásba, ahol éppen látogató voltam, egy jehovista prédikátor, Jehova tanúja, és kezdte ott mondani a ostobaságait, hazugságait. És amikor megtudta, hogy én lelkész vendég vagyok, az az ember eltelt pokoli tűzzel a szeme. Elkezdte idézni Ézsaiás könyvéből, hogy megvan írva, hogy Babilonnak még a kis csecsemőit is a sziklához kell verni. Magokat, papokat, egyháztagokat, gyerekeiket a sziklán kéne szétverni. Idézte a Bibliát. Hát ez a legalávalóbb terrorista se csinál ilyet. És ez az ember Bibliával a kezével jött be. Bibliát idézte. Azért mondom, hogy alázatosan, szeliden, mindig az Úr Jézusra tekintve kell a Bibliát olvasni, akkor nem tévedünk el. Ha az ember csak egyszer is Krisztusra nézett volna, arra, aki szót nem szólt ellenségei ellen, akkor nem beszélt volna ilyen gonosz dolgokat. Így olvassuk a Bibliát alázatosan, nem úgy, hogy a magunk akaratához igazítjuk. Most még azt is meg kell mondanom, hogy ebben a versben, hogy te fogod jobb kezemet, bizony van úgy, hogy kihúztuk a kezünket. Van itt valaki, aki azt mondhatná, hogy egész nap az én kezem Krisztus kezében van. Én sem merem ezt mondani, mert nincs. De ahogy megbotlik az ember, ahogy elestem, ahogy megcsúsztam, eltévedtem, érzem, hogy valami nincs rendben. És akkor vissza, akkor hívni kell, és jönni kell, és odafordulni, és ő ott van. Mi sokszor el tudunk menni, el tudunk lépni, ki tudjuk venni a kezünket, de az a féltő szeretet mindig ott van. Láthatjátok a gyerekeket, Debrecenben is azon figyelem, édesanyák sétálnak ilyen három éves gyerekekkel, hogy olyan nehéz velük, az mindig máshova akar menni. Kirántja a kezét, menne keresztül a gépkocsi úton, mindig az anyakap utána. Elgázoltak ott a kislány nem olyan régen, kiszakította magát, anyja kezéből valamit látott, át akart szaladni. Féktávolság, odalépett a kocsi elé, nem volt a biztos kézben. De itt van az Úr Jézus, úgy vigyáz ránk. Ezt jó mindig tenni, Uram, most nem jó úton vagyok. El is estem, meg is ütöttem magam. Sötét minden. De add a kezedet, nyújj utánam. Amint az ember hívja, jön. Nem hiszem, hogy lenne olyan apa vagy anya álmosban, a gyereke elesik, és hívja, oda nem menne. Mindent ott vagy. Felveszi, és rendbe teszi. Ezt jelenti azt, hogy fogod mindig a jobb kezemet. Vissza kell mindig kérni magunkat abba a kézbe. Mit jelent az, hogy ő vezet, igazgat? Azt jelenti, hogy nem vagyok szabad. Ateisták sokszor rágalmaztak minket ezzel. Én is hallottam odakint sokszor ilyen ateista propagandát, hogy a keresztény ember a rabszolga, mert alá van vetve az Isten akaratának. Ki volt a rabszolga? Nem az ateisták voltak a rabszolgák? Azt mondta az Úr Jézus, ha én megszabadítlak titeket, szabadok lesznek. Mikor valaki Krisztusnak adja az életét, akkor szabad lesz a Krisztus számára. Feladja saját a